Nyilván az nagyon adja magát, hogy a Trianon 100. évfordulójában miért készül dokumentumfilm, de mennyire hiánypótló ez a református egyház történetéből nézve? Tehát volt-e bármi, amihez nyúlhattatok korábban, vagy ez egy teljesen hiánypótló dolog?
Az ember azt gondolná, hogy Trianonról már szinte mindent tudunk, és amikor nekiláttunk a munkának Novák Tamás rendező kollégámmal, akkor bennem is volt egy olyasmi, hogy csak le kell venni a polcról a témával foglalkozó vaskos monográfiákat is fel kell dolgozni. És nem ez történt, az az érdekes helyzet állt elő, hogy lényegében a témával foglalkozó nagy áttekintő részletes mű nem létezik. Különálló egyházkerületi szintű résztémákat feldolgozó tudományos kutatások indultak jellemzően az elmúlt években, és lényegében a filmünk is kicsit egyfajta ilyen detektív nyomozás, annak a föltárása, hogy Királyhágó melléken, Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, tehát az elszakított területek református egyházaiban kutatók, lelkészek, lelkes egyházi emberek mit és hogyan ástak elő eddig a Trianon utáni tápászkodásról és a trianoni sok református fogadtatásáról, és milyen történeteken keresztül lehet ezt bemutatni. Tehát röviden összefoglalva azt mondhatom, hogy bizonyos szempontból ez még egy kevéssé kutatott terület, film pedig, vagy tudományos ismeretterjesztő mű, áttekintő mű tudomásom szerint eddig nem készült.
De ez mutatja már önmagában azt, hogy Trianon tabu téma volt sokáig, és nem lehetett ezt kutatni, bemutatni, és aztán meg úgy talán el is felejtődött, amikor már lehetett volna ezzel foglalkozni?
Ugye nyilván 1990-ig, tehát a rendszerváltás koráig több szempontú akadály állt előtte, különösen az utódállamokban. Tudjuk, hogy nyilván a két háború között Magyarországon is egy érthető érzelmi telítettség volt, a veszteségre koncentráló reakciók születtek. Aztán a II. Világháború után tabusították Magyarországon is nyilván. Búvópatakként megvolt a módja, hogy bizonyos körökben hogyan lehetett erről beszélni. Utalhatok itt Illyés Gyula munkásságára. De hát természetesen aztán különösen az utódállamokban magyar kisebbségi emberként, kutatóként, pláne egyházi emberként erről nem lehetett beszélni, kutatni. És hát nyilván egy csomó minden rendszerváltás után kezdődhetett el, és nagyon sokáig logikusan a diplomácia történeti, politika történeti megközelítés áll az érdeklődés homlokterében, hiszen még az alapmunkák sem végződtek el sokáig ezeken a területeken. És én azt látom, hogy az elmúlt években lendült föl, hála Istennek, az érdeklődés is, és a tudományos kutatás is, ami már picit elszakad, mikor írtuk alá, hogyan írtuk alá, hány négyzetkilométer, milyen diplomáciai iratok keletkeztek a témában, ezen típusú felvetésektől, és elkezdődött az érdeklődés például a menekült kérdésre. Rengeteg ember menekült a határon túlra került területekről. Előkerült az erőszak kérdése, előkerültek azok a dilemmák, hogy a mindennapi emberek életére hogy hatott Trianon, ami nyilván nem egy pontszerű esemény volt, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy 1920. június 4-én az aláírással változott meg a világ, hanem ez lényegében 18 végétől, monarchia összeomlásától, akár 22-23-ig elhúzódó folyamat volt, sőt, ha már a területünkről hozhatok egy példát, a román állam a Királyhágó melléki református egyházkeretet 1939-ig nem ismerte el. Tehát egy furcsa, szinte jogon kívüli állapotba kellett a párciumi magyar reformátusoknak megszerveznie önmagukat. De összefoglalva azt mondhatom, hogy az elmúlt években idehazai is, határon túli magyar közösségekben is egy jó értelembe vett tudományos érdeklődés felkeltése zajlott, ami új és új eredményeket hozott, új és új szempontokat, megközelítéseket hozott. Úgyhogy én nem azt mondanám, hogy tabu volt a dolog, csak hát a megismerésnek, a tudományos feldolgozásnak, és aztán a népszerűsítésnek, ismeretterjesztésnek nyilván van egy átfutása ide, még egy ilyen sokakat érdeklő téma esetében is.
És a ti filmetek az, ha a műfaját tekintjük, akkor tudományos, vagy ismeretterjesztő, vagy a tudományosból kivett ismeretterjesztés?
Igen. Tehát nekünk az a kifejezett célunk, hogy természetesen már csak a téma vaskossága, illetve a szerteágazása miatt nem tudunk egy egész estés, színes, szélesvásznú filmet készíteni, ami mindenre kitért. Nem is ez a cél. A cél az, hogy legyen egy viszonylag kompakt, rövid, feszesre vágott, ismeretterjesztő film, amit akár egy gimnáziumi történelmórán le lehet vetíteni, akár egy gyülekezeti ismeretterjesztő alkalmon le lehet vetíteni, akár egyetemi szemináriumra be lehet vinni, tehát hogy alap kérdéseket tisztázzunk, áttekintést nyújtsunk az érdeklődőknek, és aztán, akit érdekel esetleg a téma jobban, annak adjunk lehetőséget nyomozásra, és irányítsuk rá a figyelmi témákra. De azt mindenképpen el akartuk kerülni, hogy túl nagyot akarjunk markolni, mert ez óhatatlanul szétfeszítette volna a rendelkezésre álló kereteket. Úgyhogy ez kifejezetten cél, hogy minden korosztályhoz szóljunk, minden érdeklődőhöz szóljunk. Ennek megfelelően azért nem egy szaktudományos nyelvezettel igyekeztünk az interjúkat is készíteni a szakértőkkel, hanem egy jó értelembe vett ismeretterjesztő film készítésére vállalkoztunk.
Bizonyára kulcskérdés egy filmnél, hogy kik szólalnak meg benne, mert ettől ez nyilván nagyban meghatározó, hogy jó lesz ez a film. Egy-két nevet említenél, hogy kiket sikerült bevonni, kik fognak beszélni Trianonról?
Hogyne. Azt kell, hogy mondjam, kicsit büszkélkedve, hogy a legjobb határon túli szakértőket, tehát a témával foglalkozó legjobb kutatókat, lelkészeket sikerült összegyűjtenünk, akik a témával foglalkoznak, ne adj Isten, a trianoni tápászkodásban kulcs szerepet játszó korabeli személyiségek életét kutatták. Említhetném, mint Somogyi Alfrédot, a Komáromi Sejje János Egyetem teológiai karának dékánhelyettesét, felvidéki magyar egyháztörténészt. Nagyon gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a kárpátaljai Narancsik Imre egyháztörténeti kutató műhelyel. Jellemzően a II. Rákóczi Ferenc főiskola környékén dolgozó szakemberekről van szó. Szamborovszkiné Nagyi Bolya vezetésével az ő nevét mindenképpen szeretném megemlíteni. Buzogány Dezső Erdélyből nagyon érdekes szempontokat adott az erdélyi átmenet megértéséhez. Simon Attila, ugye ő talán a leginkább számon tartott 20. százados felvidéki magyar történész, de említhetném Hatos Pált is, aki a Budapesti Közszolgálati Egyetemen Közép-Európa Kutatóközpontot vezet. Nemrégiben publikált nagyszerű munkát 18-19-es összeomlástól, az átmenetről, és egyébként Ravasz László életének egyik szakértője. Ugye Ravasz László, tudjuk, erdélyi püspöki székének várományosa volt, meg is kezdte a kisebbségi létbe került erdélyi reformátusság megszervezését, és aztán onnan hívták meg lényegében Budapeste Dunamelléki püspöknek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon széles paletta, és nem csak az interjúknak örülünk, tehát tényleg majdnem 12 órányi interjúanyagot rögzítettünk, hanem ezek a szakemberek segítettek minket abban, hogy a korabeli archív dokumentumokat felkutassuk, digitalizáljuk, szkenneljük és illusztrációként felhasználjuk majd a filmben. A Reformátusok és Trianon dokumentumfilmben szerepelni fognak olyan korabeli jegyzőkönyvek, fotók, levelek, feljegyzések, naplók, amelyek eddig még sokszor a szakértők előtt is ismeretlenek voltak, és amelyek segítenek megvilágítani egyfajta korabeli napi szintű jelentéssel, segítenek minket megérteni, hogy hogyan is nézett ki a határon túlra került magyar reformátusság helyzetértékelése, és aztán tápászkodása.
Van esetleg már akár ilyen dokumentum, amit már megismertél, vagy valamelyik interjúból egy olyan meglepő információ, történet, sztori, amit hát akár ilyen idézőjelben spoilerként megtennéd, hogy elmesélsz egyet, abszolút, ami meglepett?
Rengeteg ilyen van. Az egyik kedvencem a Királyhágó melléki református egyházkerület megszervezéséről szól. Ugye ott az volt, hogy ez a tiszántúli egyházkerület Párciumba került része, tehát az alföldi rész, amit Romániához csatoltak, tehát nem a hagyományos erdélyi rész. Lényegében a Máramarostól a Bánságig húzódó félholdról beszélünk, egy hatalmas területről, és nagy dilemma volt, hogy mi legyen. Ugye Tiszántúllal nem lehetett kapcsolatot tartani, világossá vált egy idő után, hogy nem egy átmeneti állapot, mert azt is fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sokáig reménykedtek abban határon innen és túl, hogy ez egy rövid ideig fog tartani, Google-val valahogy kibírjuk, aztán lehetett látni, nem így lesz. És ment a dilemma, hogy Tiszántúllal nem tudunk kapcsolatot építeni, Erdéllyel való kapcsolatépítés vagy összeolvadás az egy csomó gondot, földrajzi, adminisztrációs egyéb gondot okoz, és akkor mi legyen? És aztán Súlyok István, aki akkor esperes volt, és aztán ő lett az egyházkert püspöke, a leendő főgondnokkal a nagyváradi állomás restijében találkozott, így szól a korabeli leírás, mulatozó román katonatisztek, kétes egzisztenciák és kétes erkölcsű hölgyek között, ahol a két úr megállapodott abban, hogy ez a helyzet, ebbe kerültünk, Tiszántúllal nem tudunk már kapcsolatot tartani, Erdéllyel problémák adódnak, önálló életet kell kezdeni, szervezzük meg önmagunkat, és aztán ebből a nagyváradi állomás restijében megejtett beszélgetésből nőtt ki a később Királyhágó mellékinek nevezett református egyházkerület. Vagy említhetnék egy másik történetet, ez Somogyi Alfréd mesélte el nekünk Felvidéken. Losoncon megszervezték a teológiát, Felvidéken ugye nem lehetett Magyarországra járni a teológus hallgatóknak. A református egyház tagok összeadták azt a pénzt elképesztő áldozatvállalással, amivel beindulhatott a felvidéki magyar református lelkészek képzése. És egyszer megkérdezték Sörös Bélát, a teológiai igazgatóját, kiváló lelkészt, hogy miből él a teológia. És erre Sörös Béla azt válaszolt, hogy imádságból. És lényegében ebben igaza volt, és szerintem ez egy nagyon jó kifejezése annak, és ha kell, ha lehet egyáltalán valamifajta előremutató jelet felfedezni ebben az egész borzalmas, lesújtó trianoni történetben, akkor az az, hogy a magyar reformátusok nem omlottak össze, nem tűntek el, nem a sebeiket nyalogatták, nem a sült galambot várták, hanem az új helyzetet felismerve, rengeteg belső vívódás, imádság, vita után, beszélgetés után nekiláttak és megfogtak az Eke szarvát. Tehát fölépítettek egy önálló intézményrendszert, ugye Erdély kivételével ezek olyan területek, amelyek soha nem voltak önállóak, tehát teljesen a legalsó szinten meg kellett szervezni magukat, diakónai munkát indítottak el, esetenként, mint láttuk a felvidéki példában, lelkésképzést indítottak el, iratmissziót kezdtek el, több helyen nagyon komoly ébredési mozgalom kapott lábra, tehát, és mindez, említettem ugye itt a teológia, losonci teológia példáján, és ez saját forrásokból, hát nem kell mondani, hogy az utódállamok nem éppen kedvezően viszonyultak az általuk magyar vallásnak és magyar egyháznak tartott reformátusokhoz. Magyarországgal a kapcsolat nehézkes volt, mint említettem, és a reformátusok mögött nem álltott a katolikusokhoz hasonló világegyházi háttér. Tehát amit maguknak meg kellett teremteni, azt a magyar reformátusok fillérenként összeadva megteremtették. És szerintem ez egy nagyon fontos, nagyon tanulságos történet.
A Kárpátalján működő református egyházat a mai napig úgy hívják, hogy Kárpátaljai Református Egyház kerület. Ezt sosem kérdeztem meg senkitől, ez csak egy hipotézis a részemről, hogy ez is arra utal, hogy sosem volt ez egy Trianon előtt egy önálló terület, és ezért hívják kerületnek? Esetleg ez szóba került?
Ez így ebben a formában nem. Ugye ezt tudni kell, hogy a Kárpátalja akkor Csehszlovákiához került, és jellemzően a Tiszán túli egyházkerületnek az északi sapkáját vágták le. Ugye a Szlovenszkóba került magyar reformátusság eredetileg három egyházkerülethez tartozott, tehát kerültek oda a Dunántúról, a Tiszán innenről és a Tiszán túról területek. Viszont Kárpátaljának csehszlovák időszak elején volt egyfajta autonómiája, és akkor ott úgy döntöttek, hogy Bertók Béla püspök vezetésével önállóan kezdenek el egyházi életet élni, és lehet, hogy valamilyen módon ennek az öröksége mai elnevezés is, de mondom, ez így ebben a formában nem került elő.
Mi van azokkal a területekkel, amik ilyen nagyon pici területek, például az, hogy Szlovéniában van néhány száz magyar református?
Kifejezetten igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy a nem tömb református területek is szerepeljenek, és elmentünk délvidékre is forgatni, Bács-Fekete-hegyre, Orosz Attila Esperesúrral vettünk fel interjút, és azért Bács-Fekete-hegy, mert Ágoston Sándor ott volt lelkész, aki a délvidéki egyház égtartó embere volt, tehát ő volt a nagy szervező Trianon után, és ott volt lelkész, ott is van eltemetve. És a délvidék példáján nagyon jól modellezhető, hogy a kisebbségi helyzetbe került szorvány református egyházak miként tudták a saját életüket megszervezni, akár úgy is, hogy például délvidék esetében voltak nem magyar nyelvű reformátusok. Németek, sőt még csehek is. Ugye ez egy teljesen különálló szín református egyház életében. Jellemzően a Kárpát-medencében, mint ez köztudatom, reformátusok általában magyar anyanyelvűek, felvidéken, Szlovákiában néhány szlovák nyelvű gyülekezetet kivéve. Tehát ez jól látszik, hogy a többszörösen kisebbségi helyzet milyen megoldásokra, milyen erő kifejtésre ösztönözte az embereket, és ugyan Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában nem forgattunk, de előkerültek ezek a példák. Például Ausztria esetében ugyanúgy az új osztrák állam pontosan ugyanúgy viselkedett, mint a csehszlovák, a szerb-horvát-szlovén királyság, ugye a későbbi Jugoszlávia vagy Románia, ragaszkodtak ahhoz, hogy önálló magyar református egyház szülessen, aminek az volt az értelme, hogy szakadjanak el a Magyarországgal fenntartott kapcsolatok, semmilyen egyházi gazgatási értelemben vett kötelék ne maradjon meg a magyarországi református egyházzal. Tehát ha egy gyülekezet, vagy két gyülekezet, vagy öt gyülekezet, az is legyen önálló egyház. Tehát ebben nem volt különbség Ausztria, Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság között.
Azzal mennyire foglalkoztatok, hogy azért ebben a száz évben volt néhány év, amikor módosultak azért a határok, és hogy ezek hogyan befolyásolták ezeknek az egyházaknak az életét, vagy ez egy olyan más történet, ami ebben nem fért bele. Most ezt azért is kérdezem, mert az elmúlt években sorra jelentek meg könyvek, ami kifejezetten a bécsi döntések időszakával foglalkoztak egy-egy ország részre nézve, és felmerül bennem a kérdés, hogy az érdekes lenne ugyanebben a témában megnézni.
Pontosan azért, hogy ne terjeszkedjünk túl a kereteken, igyekeztünk szűkre szabni az időbeli határt. Ugyanis az van, amit te is említettél, hogy ez már egy bizonyos értelemben egy más történet. Természetesen kitekintés van. Nem kell mondjam, hogy hatalmas öröm volt azoknak a határon túli magyar közösségeknek, amelyek visszakerültek, de nem mindenki került vissza már akkor sem. ugye Dél-Erdét említhetjük példaként, vagy a észak-szlovákiai magyar szorványokat, délvidéken is közösséget említhetünk, például maradék szerénységben nem került vissza akkor református közösség mind a mai napig. És akkor ugye szinte jöttek dilemmák, hogy akkor maradjunk önállóak, vagy jöjjön létre ismét a régi rendszerint Nagy-Tiszántúl, Nagy-Dunántúl, és például a királyhágó mellékekkor csatlakozott újra, vagy visszatért a tiszántúli egyházkerület Kebelébe. Ezt a 4 évet így visszatekintve azt mondhatjuk, hogy egyfajta erőgyűjtés időszaka volt, tehát nagyon sok emberi, személyi tartalék azokból az időkből származik, mind a mai napig, ami bizonyos esetben megtartotta az egyházat, de azt is mindenki elmondta, hogy akármennyire nehéz volt is a Trianon utáni újrakezdés, akármennyi probléma adódott is, ez valójában, ha nem is eltörpül, de jóval kisebb nehézséget jelentett, mint ami a II. Világháború után következett, ugye akkor a nemzeti kisebbségi és vallási diszkriminációhoz képest jött egy ideológiai diszkrimináció is, ugye mindannyian tudjuk, a kommunista diktatúrák berendezkedésének alapfeltétele volt, hogy az egyházakat igyekezzenek minden módon megsemmisíteni, létfeltételeiket elvágni, kollaborációra kényszeríteni őket, és ez nyilván mindenütt eltérő hangsúlyokkal, de meg is történt. Ami viszont nagyon fontos, és itt látok egy párhuzamot Trianon utáni időszak, illetve a 45 utáni időszakban, hogy ezt a filmet sem kizárólag sérelemként, veszteségtörténetként akartuk feldolgozni. És többek között azért, mert a Trianon utáni tápászkodásnak, ahogy már említettem, van egy olyan olvasat, hogy a közösségi önszerveződés és a jó Istenbe vetett hit, az képes felülemelkedni a legelképesztőbb, legváratlanabb helyzeteken és a legnehezebb emberi dilemmákon. És a másik pedig az, hogy azért miközben arról beszélünk Trianon kapcsán is, meg nyilván a 45 utáni időszak kapcsán is, hogy milyen építkezés történt, milyen pozitív előrumutató történetek zajlottak le, és mennyi ragaszkodást tartotta meg így úgy bicebócán, de mégiscsak megtartva református egyházainkat, azért látni kell, hogy ezek konfliktusos idők is voltak. És nem voltak kész egyszerű válaszok. És ez meg fog jelenni a filmben is, hogy például az utódállamoknak letendő hűséges ügyében, az önállóság ügyében, a szervezkedés ügyében nagyon komoly konfliktusok voltak. Hát volt, amikor a önálló útra lépett felvidéki magyar egyházat, még a Dunán túli püspök, az a lényegében szeparatizmussal vádolta, és azt üzente Patai Károlynak, az egyik ilyen felvidéki szervező embernek, ha elkapja, akkor felakasztatja, mert hogy szétszakítja az egyház egységét. Ez volt a Magyarországon maradt perspektíva, miközben a helyiek teljes joggal mondták, hogy itt maradtunk, itt kell helytállunk, az állam addig nem áll velünk szóba, amíg nem szervezik meg önmagunkat, el kell indulni ezen az úton. Tehát ez csak azért hozom példaként, hogy kicsit torz lehet néha a 100 évvel későbbi optikánk, csak a szép történetet, csak a helytállást, csak a hősiességet látjuk, de valójában szerintem sokkal emberibb és hozzánk sokkal közelebb álló tud lenni a trianoni békedöntés utáni református önszerveződés, ha látjuk azt, hogy itt bizony emberi dilemmák, emberi csalódások, elképesztően nehéz emberi helyzetek voltak tényleg. Hát sokszor nem volt kezdetben például református lelkészeknek fizetése, mert az állam nem fizetett nekik semmit hittanórák után, és itt emberi tragédiák, vállások, elszegényedések voltak. Tehát ezt arra hozom példaként, hogy összefoglaljam a mondani valómat, hogy nem kizárólag egy üdvtörténetet mondunk és egy diadalmenetet mondunk, hanem azt is próbáljuk bemutatni, hogy milyen emberi drámák, csalódások, viták, dilemmák övezték azt a munkát, amit el kellett kezdeni 18 végén, 19 elején, és aztán nyilván Trianon után meg már az új körülmények közé, új véglegesnek tűnő, vagy hosszú ideig megmaradónak tűnő körülmények között folytatni kellett.
Kész van a film egyébként, vagy még most az utómunkák zajlanak?
Zajlanak az utómunkák, tehát elkészült ez a trailer, amivel beharangozzuk a filmet, és folyamatosan vágunk, ugye említettem, nagyon nagy anyag állt össze, gondolkodunk azon, hogyan lehet az illusztrációkat beilleszteni, milyen egyéb vizuális effekteket alkalmazunk, hogy valóban mindenki számára befogadható, követhető és érdekes filmet alkossunk.
Hogyan lehet majd ezt megnézni, hogyan juthat el mindenkihez, tehát mondjuk interneten megosztjátok-e majd, hogy ez bárki meg tudja nézni?
Így van, tehát nem csak a film koncepciójának része az ismeretterjesztő tartalom, hanem a terjesztést is arra akarjuk felfűzni, hogy minél többen, minél szélesebb körben ismerhessék. Tehát fel fog kerülni minden létező közösségi oldalra, indítunk majd egy kis marketingkampányt is, és bárki bárhonnan megtekintheti korlátozás nélkül.